Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. Babits Mihály életműve. Kenyeres Zoltán előadása.
Na kérem szépen, a mai alkalommal Babitsról fogok mondani valamit. Babits is egy 2,5 éves anyag lenne, nem egy órás. A Szegedi Maszák Mihály és a Veres András csináltak egy 3 kötetes magyar irodalom történetet. Ők szerkesztették, nyilván látták, hát látni kell. Sőt, hát az ilyet meg is kell venni, hát beruházni kell egy szakmába fiataloknak. A 3. köteten, ami 1919-től máig jön, annak a fedőlapján egy Kosztolányi arckép van. Ez egy állásfoglalás. Mint egy az jelezve, hogy a 1919-től máig tartó irodalom legfontosabb írója Kosztolányi. Ezt én nem vallom. Ha én csináltam volna egy ilyen kötetet, akkor én Babitsot tettem volna rá. Az is vitatható. Ugye ennek a kornak, amiről beszélek, az irodalom története, ami részben még a pozitivizmus hat, és részben már a szellemtörténet hat, tehát a korabeli irodalom történetre, a Babits-Kosztolányi nyugatkor irodalom történetére. Ennek van egy sajátos magyar történeti szemlélete, amit úgy hívunk, hogy a nemzeti klasszicizmus. Ez valahol Gyulai Pállal kezdődik, és itt ebben a korban éri el a legmagasabb csúcsát, avval a Horváth Jánossal, akinek a termében ülünk, aki ki van nevezve, akiről el van nevezve ez a terem. Ez körülbelül úgy gondolta, hogy egyrészt nemzeti, mert az irodalomnak, a magyar irodalomnak főismérve az, hogy nemzeti, gondolatokkal foglalkozik, és nemzeti azért is, mert hát olyan sajátlagosságai vannak, akár mennyire is benne van az európai irodalomban, mégis sajátlagosságai vannak. És azért klasszicizmus, mert ezek a klasszikusok, ezek az igazi klasszikusaink. És ez Vörös Marti Petőfi Arany. Ez a nukleusz, ez a mag. És akkor persze, hát Kölcsey, visszamenőleg ugye Berzsenyi, akár egészen Valasiig. Nagyon érdekes, hogy a Horváth János irodalom történetében alig szerepel, mondhatnám, nem szerepel a magyar latinitás. Hát az irodalom sokáig latin nyelvű. Hát mindenütt latin nyelven írnak, ugye? Csak hol előbb, hol később megjelenik a nemzeti nyelv, még Dante ír latinul. A Komédiát azt már olaszul írja, de még ír latinul. Ő az első, aki a fordításról szól, azt mondja, hogy nem lehet fordítani. Nem jut eszébe, hogy a latinul írt dolgait lefordítsa olaszra, vagy az olaszul írtat latinra. De mindenütt latin, 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 és akkor lassan, ugye a középkor végén, a reneszánsz elején megjelenik a nemzeti nyelv, nálunk elég későn, a Mohási Vész korszakában még a kartauzi névtelen van, még töredékek vannak. Akkor, amikor már hol tart az olasz irodalom, a francia, az angol, óriási korpusz, a nemzeti nyelven írott kitűnő irodalom. De beindul. Balassival, Zrínyivel. De az irodalom történet az a nemzeti nyelvnél kezdi. Tehát nem úgy kezdődik a magyar irodalom történet, mint ahogy az angol irodalom történet kezdődik, hogy a 10., 9., 10. századbeli latin nyelvű történészeiket már hozzáveszik az angol irodalomhoz. Aki angol szakos, ezt ugyanúgy meg kell neki tanulni, mint Byron Shelley-t vagy Keats-et. Nálunk a nemzeti nyelvre korlátozódik, mindmáig nem épül be a magyar latinitás. Tehát nem tanítják úgy középiskolában, mondjuk a Janus Pannonius előfordul, de hát rengetegen vannak, és rengeteg latin nyelvű van. Ezen nem változtat a későbbi irodalomtörténet azért is, mert kihalnak azok a generációk, akik még úgy tudtak latinul. Babics középiskolai tanár 1911-ben Fogarason, akkor van egy nagy középiskolai reform. Képzeljék el, hogy a középiskolai tanárnak 6 óra volt a kötelező. Itt a professzornak, amíg én állásban voltam, most már nyugdíjas vagyok, 8 óra. A docensnek 10, az adjunktusnak 12 az egyetemen. Mit tudom én, 1910-ben a középiskolai tanár 6 órát kellett, hogy tanítson, és abból kapott egy olyan fizetést, amiben eltartotta a családját, amiben benne volt a cselédlány, és benne volt az abáziai nyaralás a családdal. 11-ben jön egy reform, fölemelik az óraszámot hihetetlenül, és eltörlik a humán gimnáziumban a kötelező görög érettségit. Latinból érettségizni kell. Az 8 évig tanulnak a gyerekek a középiskolában latinul, lehet görögül is tanulni, de már nem kötelező az érettségi a görögből, és aki aztán utána az egyetemen, a diploma után még doktorálni is akar, annak itt nálunk legalábbis itt a bölcsészkaron kellett görögpótlót tenni. Van egy ilyen kifejezés, találkozhatnak az irodalomban vele, hogy görögpótló. Itt kellett tanulni görögöt, és el kellett menni egy középiskolába, egy kijelölt középiskolába érettségizni görögből. Az apám az klasszika filológus volt, magyar latin szakos, hát akkor abban benne volt a görög, tehát ő neki nem kellett a diploma után, ha doktorálni akart görögpótlót, de az anyukámnak igen, és valamelyik középiskolába rendesen le kellett érettségizni, nem tudom én, 23 éves korában, 18 évesekkel. Szóval megszűnik, és amikor megszűnik, azt mondja, középiskolában tanít a Babics, és azt mondja, igen, már nem kötelező a görög érettség, akkor vége az európai kultúrának. És egy kicsit igaza is volt. Aztán már még a két háború között, akik bölcsészek voltak, tanárok lettek, még úgy, ahogy megtanultak latinul, de utána már nem. Tehát most már olyan generációk vannak, vagyunk, akik már nem tudunk úgy latinul olvasni, hogy beemeljük a latinitást a magyar irodalom történetében. Tehát mindmáig kimarad a latin nyelvű magyar irodalom, ez baj, a nemzeti klasszicizmusból kimarad, és aztán a nemzeti klasszicizmus, ami módszertanilag pozitivizmus meg szellemtörténet, ugye ez fölváltja a marxista értékre 45 után rendkívül ilyen erőszakosan. Hát a Horváth János nyugdíjban megy, aki még fiatalabb, az vagy átáll a marxizmusra, vagy kiteszik az egyetemről. És jön a nemzeti klasszicizmussal szemben egy másik értékrend, a forradalmi hagyományok értékrendje. Petőfit és Adit helyezi előtérbe, nem Vörösmartit és Aranyt. Még megpróbálja integrálni Csokonait, de már nem nagyon próbálja megintegrálni Berzsenyit. Petőfivel semmi baja nincs, a világszabadság, de Adival már igen, mert Adi mégiscsak szimbolista volt. És akkor olyan tankönyveket írnak, hogy úgy ne beszéljünk arról, hogy szimbolista volt, csak forradalmár. A nyugat az polgárinak minősül, az egész nyugat úgy, ahogy van, polgárinak minősül, és abból a legtávolabb ettől a forradalmi hagyománytól Kosztolányi van. Kosztolányt az 50-es évek közepéig nem is adnak ki. Még Babics a Jónás könyvével. Abra még azt lehet mondani, hogy abban van egy mozdulat, antifasizmus. Tehát az igen, úgy a Babics csak azért szerepel az egész, nem tudom én, életrajzával középiskolai tankönyvekben, mert azért mégiscsak el kell jutni 1938-ig Babics életében. De Kosztolányi nagyon idegen. Kosztolányin aztán végképp nem lehet azt mondani, hogy a forradalmi hagyományok közé tartoznak. Ezért amikor a 60-as években egy lázadás történik már a marxizmus ellen, marxizmus már végképp kiüresedik. Ezért jön egy fordulat, és a fordulat az avval kezdődik, hogy Kosztolányi. Ennek az első olyan jele, amit el kell olvasni, meg kell tanulni, az a német G. Bélának az önmegszólító verstípus című remek tanulmánya, aminek a filozófiai háttere az nagyon erősen Heidegger és az egzisztencializmus. Akkor a 60-as évek elején persze nem tehette meg, ott kell szovjet idézet is, de szovjet Heidegger monográfiát idéz, mert hát azért anélkül nem lehetett volna. De minden esetre a példa anyaga Kosztolányi és József Attila. Na mostan a József Attila is beletartozott a forradalmi hagyományokba, ővele is baj volt a párttal való kapcsolata. Hát, hogy szocialista volt a verseiben, az természetes, persze, és az a legfontosabb, hát persze. De hát egy időben pártag volt, na mostan mi volt, de miért nem végig volt? Most mi történt? Most volt egy olyan elmélet, hogy hát kizárták. Na de még éltek akkor emberek, akik akkor kommunista pártagok voltak, kizártátok. Ennyi, jó a fejetekre ültünk. Ezért azt kellett mondani, hogy hát nem kizárták, csak amikor ilyen analízisbe ment, ugye a betegségei miatt, ilyen pszichoanalízisbe, hát akkor ott lehetett volna, hogy ott megkérdezik tőle, hogy kik az illegális kommunista párt tagjai, meg minden, elárulhatta volna őket. Hát lehagyták, de hogy kizárták. Hát kommunistának tartották, csak lehagyták. És akkor majd most a rendszerváltás után Horváth Iván meg minden azt mondják, hogy lehagyták, de hogy kilépett. Így az asztalra ütött, azt mondta, hogy nix kommunizmus, szociáldemokratizmus. Így változik a József Attila kép, sajnos nálunk minden átpolitizálódik, minden politikai színezet szerint átalakul az egész múltunk, történelmünk, mi magunk, minden. Borzasztó. Ezt az engel elmondja egy angolnak vagy egy franciának, nem akarja elhinni. Szóval a Kosztolányi úgy jön be, hogy a német G. Béla, annak ellenére, hogy a József Attila persze minden föntartással mégiscsak kommunista, marxista, ő a mi költőnk, meg proletár költő, meg minden, de a Kosztolányi az nyert, az nem kell a Kosztolányi. Mégis jön egy fiatal tanárember, és azt mondja, hogy ír egy nagy, hosszú tanulmányt, egy teljesen új dolgot fölfedez, nem mindig írja le a nevet, de a gondolatok mögött ott van a Heidegger, akit fasisztának tartottak, meg nem tudom minek, ugye valószínűleg az is volt, de attól még lehetett nagy filozófus. És a példa anyagába összekontaminálja a József Attilát, akit szeretünk ezzel, a nem szeretünk Kosztolányival. Ez egy forradalom volt az irodalom történet írásban. És akik akkor úgy ültek itt a padokba, a másik épületben még a Német Géza óráin, a szegedi maszákék, akik fiatalabbak nálam, meg minden, azok ezt szívták magukba, hát a Kosztolányi. Hát, hogyha valami olyat akarunk, ami nem a szocializmus, nem a marxizmus, nem a Szovjetunió, akkor Kosztolányi. Van egy olyan kifejezés, hogy stílkupé, hogy a vágott stílus. Aki újságíró lesz, ilyen, ahogy ebbe az időben, amiről beszélek, úgy hívták, hogy újdondász, az azt jelentett, hogy neki kellett a hírt megfogalmazni. Még nem azt mondták, hogy írj egy vezércikket, csak agyonütötte a feleségét valaki, és ír egy ekkora kis cikket, az volt az újdondász. Annak meg kellett tanulni, tömören fogalmazni. Nem lehet összetett mondatokat írni. Nem lehet hosszan írni, nem lehet rövid stílus kell. Ezt a Kosztolányi zseniálisan megtanulta, nyilván, hogy úgy mondjam, butaság, amit mondok, hogy genetikusan ez benne volt, ez a stílkupé, hát csodálatos a stílusa, de ilyen világos, egyszerű mondatok, és ezekkel a világos, egyszerű mondatokkal én úgy gondolom, hogy nem lehet komoly lélektani regényt írni. Ahhoz egy bonyolultabb stílus kellene. Azt a Babics jobban csinálta. Én ma azon a ponton vagyok, hogy úgy gondolom, hogy a Babits regényei jobbak, mint az agyon dicsért Kosztolányi regények. Maguknak el kell olvasni a Kosztolányi regényeket, és kívülről kell tudni, meg a Babits regényeket is. Szóval bajom van a Kosztolányival, a legkevesebb bajom a publicisztikájával van, de annak is a súlytalanságát érzem. Hát van néhány tanulmánya, aminek van valami tartalmi súlya, filozófia nagyon kevés van bennük, a Babits tele van vele. Hát kis, tulajdonképpen nagyon szellemes, remekül megírt szösszenetek. Ha 7 óra körül fölkelt, akkor kiment és szólt a cselédlánynak, hogy egy sötét kávét kér, így hívta a fekete kávét. Az megcsinálta, megitta és visszafeküdt. És akkor olyan, nem tudom én, 9 óra tájba elkezdtek játszani a feleségével, az Ilonkával, ezt a kis Ilonkát. Tehát biztos hallottak róla. Van a Kosztolányi nénnak egy könyve a Kosztolányiról, az a címe, hogy Kosztolányi Dezső, meglepő cím. És abba ezt leírja. Kis Ilonka azt jelentette, hogy a feleség, az Ilonka úgy sírt, hogy jaj, Dezső bácsi, nem leszek rossz, megígérem, többet nem leszek rossz. És akkor a Kosztolányi azt mondta, de Ilonka, megpaskolom a popsidat, már megint mit csináltam? Jaj, Istenem, ezt egy óra hosszat játszották. Egy életen át borzasztó. Legalábbis évekig. Ezt játszották, akkor ezzel kellett. Akkor fölkeltek, akkor megint kérte sötét kávét, akkor megfürdött, lezuhanyozott, szépen fölöltözött, végül valamikor 11 óra tájba leült. Az íróasztalához 11:30-re készen volt a penzummal, a publicisztikai penzummal, mert abból élt. Akkor fölvette anya mára, írja ilyen cipőfűző vastagságú szélességű nyakendőjét, kalapot, bement a szerkesztőségbe, letette az asztalra, az, amit csak kiadtak, ennél több, mint az asztal, de vannak itt kosztolányi filológusaink, fiatalok, akik azt mondják, hogy még a 40%-a a napilapokban van a publicisztikájának. Ezekben egyetlen nyelvi hiba nincsen, egyetlen rossz mondat nincsen, ezekben egyetlen olyan, ami az európai ráció ne lenne, az okosság ne lenne, a szellemesség nem lenne, nagyon világ megváltott dolgokban nem egy bele, meg a kort nagyon mélyen érintő politikai, társadalmi kérdésekben soha nem megy bele. Ezek kis tulajdonképpen remek művek. Botka Ferenc, aki kiváló filológus, pár évvel ezelőtt lement Szabadkára, és ott összeszedte a könyvtárban, mint a Bácskai Hírlapban 20-as években írt, talán 3 vagy 4 év alatt, hát most nem tudom mikor, mit tudom én, 23-tól 27-ig naponta. És egy ekkora többi 400 oldalas könyvet összeállított belőle, Terefere az a címe, hát olvassák el, mert fantasztikus, hát remek. Kis szösszenetek, remek. Nagy szellem volt a Kosztolányi, és hát csodálatosan írt a Kosztolányi. És gyönyörű ember volt. 186 cent, és gyönyörű ember volt. Nem tudom, a Hollywood miért nem fedezte föl. Abban az időben ilyen csinos filmszínészük nem volt. Ez nagyon szeretett, reméltó a Kosztolányi. És hát nagyon jók a regényei is. Csak hát azért az akkori európai regény az mélyebbre ment a lélektanba, a társadalomrajzba, mindenfélébe. Mi történik az este után? Mindenki olvasta az Édesannát. Hát bemegy az Anna, ugye leszed, amikor a spejzba van, hallja, mit hall? Kutyaugatást. Kinek a kutyája ugat? Ott előjön először, kétszer szerepel a Kosztolányi itt, meg a legvégén. Hát a Kosztolányi kutyáját. Hogy hívták a Kosztolányi kutyáját? Hát úgy nem lehet élni, gyerekek, hogy nem tudják, hogy hívták a Kosztolányi kutyáját. Hattyú. Hát micsoda nyelvi lelemény, hogy egy kutyát úgy hívjon hattyú. Ugye, már egy kicsit benne van a zsenialitása. A hattyú kutya ugatását. És akkor kijön a víziné, és leszúrja. És kijön a vízi, és leszúrja. Most innen nem mesélem tovább. De képzeljék el, így fejeződik be. Tulajdonképpen ez olyan, mint a Ludas Matyi. Hát akik olvasuk a regényt, hát az első pillanattól kezdve utáljuk a fizijéket. Hát borzasztóak, hogy mit csinálnak ebben a kislánnyal. Az Annát szeretjük, mert azt úgy tudja megírni a Kosztolányi. És a utálatos ronda viziné, hát azt én már a 20. oldal után ledobtam volna az emeletről. És ez végre megtörténik, és leszúrja, és akkor helyreáll a világrend. Nagyon kínoszták ezt a kislányt, de megkapták a büntetésüket, hogy fekszenek vérbefagyva mind a ketten. Ez olyan, mint a Ludas Matyi, hogy háromszor veri vissza. Háromszor visszaveri, és akkor helyreáll a világrend. A rossz megkapja méltó büntetését. De a kutya úristenit, hát hol kapta meg a világtörténelemben a rosszabb büntetését? Hát megkapta. Hát helyreállt a világrend valaha. Hát nem állt helyre. Nem szabad azt játszani, hogy helyreáll a világrend, nyugodjunk meg. Aztán még olyan nagy büntetése kap a gyilkosságért, tudjuk. Hát nem áll helyre a világrend. Hát mi lett volna, ha úgy írja meg a Kosztolányi? Ugye el lehet játszani egy ilyen dologgal, mindig találnak padlásokon kéziratokat, hogy valaki egy padláson talál egy poros kéziratot, hát az az édes Annának a kézirata, elkezdi olvasni, minden az első oldalta megy, egészen a spejzbeli jelenetig, és akkor az édes Anna a késsel nem a vizinét szúrja le, mert nem is jön ki a hálószobából, hanem saját magát, és öngyilkos lesz. Akkor mi lenne? Akkor arra gondolnék, hogy ezt a világot, ahol ennek a kislánynak el kell pusztulni, nem elég, hogy agyon kínozták, nem elég, hogy úgy bántak vele. Még meg is kell halnia. Hát megyek le Szegedre, pár ezer forintért veszek egy géppisztolyt, tehát legéppisztolyozok itt mindenkit, mert úgy föl vagyok háborodva. Akkor fölháborított volna a regény, nem megnyugtatott volna a regény. Nem azt mondta volna a regény, hogy hát helyreáll a világrend, a ronda vizék megkapták a büntetésüket, ott vannak a szívükben a késsel, rendben van. Akkor fölháborodnék. És én, Kenyeres Zoltán, én azt vallom, hogy az írónak föl kell háborítania minden korba az embert a fennállóval szemben. Az írónak az a kötelesség, hogy fölháborítson. Mert nincs olyan világ, hogy helyreállt volna a világrend. Most sincsen, akkor se volt. Meg 200 éve se volt. 500 éve se volt. Akkor se volt, amikor az a ronda zápolya 6 napot várt, megvárta, amíg a királyi fősereg elvérzik, a király belefullad a cselepatakba. Talán nem lett volna a Mohácsi vész, ha ő is oda megy. És annyian vannak. Hát nem áll helyre a világrend, és utána még meg is koronázta magát. Jó volt neki a csak Erdély, már akkor szétszakadt Magyarország, de mégiscsak király lett. A kicsibe is, de tönkretette az akkor 500 éves magyar királyságot, de mégiscsak király lett. Az ő hatalomvágya. Soha nem állt helyre a világrend, gyerekek. Most se áll helyre. És az írónak a primér kötelessége, hogy fölháborítson engem. És minél inkább föl tud háborítani, annál jobb. Hát persze zseniálisnak kell lenni, de a Dosztojevszki fölháborít. Az agyonüt. Hetekre. Nem vagyok magamnál utána. Az nem, elolvasom a ördögöket, akkor nem avval állok föl, hogy helyreállt a világrend. A Tolsztoj tudta, hogy az Annának a kerekek alá kell vetnie magát. Hogy fölháborodjak ezen a ronda Vronszkijon. Higgyék el, az írónak föl kell háborítania, és nem azt kell suhalmaznia, hogy megbűnhődik a bűnös, a rossz. Hát nem bűnhődik meg, bár olyan világ lenne, nem tudom, mi az utolsó 500 évben azt mondhatnánk, hogy hát a nagy Európa csupa nagybetűvel írva, ott igazság van. Hát nincs. Na de a Babics. Most iskolásan fogalmazva a líráját, az 3 részre lehet osztani. Hát ugye azt tudják, hogy ő nem költőnek indult, meg nem is középiskolai tanárnak, hanem filozófusnak. Az egyetlen a magyar irodalomból, aki filozófus akart lenni, nem tudok róla. Előtte, aki primér filozófiát olvasott, mondhatnám, egész életében egyetlen költő volt, akkor a Kölcsey. Az a zseni. Félszemű zseni. Az igen, az meghozatott Párizsból, nem tudom, nem tudom, Szatmárcsák, én honnan tudta, hogy mi jelenik meg. Meghozatott könyveket, az olvasott Kantot, németül. Az indítatást érezett arra, hogy ilyen nagy filozófiát eredetibe olvasson. És a következő az a Babits. Hát a Revicki meg a Komjáti, azok Schopenhauert olvasnak, arról tudjuk, hogy egymásnak adják kölcsön a háromkötetes Schopenhauer válogatást. De a Babits. A Babits fedezi föl a magyar irodalomnak Bergsont, erről beszéltem, és hát az amerikai filozófiát, a James-t, a pragmatizmust, ami új alapokra helyezi az egész pszichológiát, a tudatfolyammal. Nincs állandó a lélekben. Állandóan mozgásban van, állandó alakulásban van, és ez a stream of consciousness fogalom, ez aztán bekerül az európai regénybe, és hát mindenütt ott van. Majd nézzék meg az Ulysses végét, ott van egy nagy stream of consciousness, egy gyönyörű. Azt jó lenne angolul elolvasni, mert nagyon szép nyelven van írva. A belső tudat folyam. Ezeket itt egyetemi hang, annyi idős korában most maguk olvassa és felfedezi és behozza. A lirájára azt lehet mondani, hogy van egy korszak a pályakezdéstől a háborúig, 14-ig. A háború alatt van egy újabb korszak, amikor átetizálódik a költészete. Ez egy tartalmi változás. És a 20-as években marad ez a etizálódás, tehát hogy a morális, erkölcsi gondolatokat nagyon fontosnak tartja, de megváltozik a hang. Az első korszakhoz visszatérve, ez a pályakezdéstől a háborúig, itt három kísérlet van. Az első, az nyelvi játékokkal dekonstruálni a romantikus énlírát. Hát a Fekete ország, a Messze-messze, az új Leoninusok, a Mozgófénykép, a Cigánydal. Kevésbé ismert a Megyaszai Vilmához írott galáns ünnepség. Nincs galánsnak szeriszáma, csupa sikke, hetszik dáma, karcsú, mint a minarét, illik neki a minét, rechtszere perdül, linkre fordul, spice van tán némi bortul, tempót íme mégsevét, illik neki a minét. Ez az a városi, hogy mondjam, köznyelv, ugye? Amiről a múlt órán volt szó, hogy föltűnik Adinak a második kötetében. Na most ez a játékosság, ez annak az irodalom történeti generációnak, amik felfedezi a filozófiát, meg kevesli a irodalomból a filozófiát, a Németh Gébél, a Rába György, meg többiek, ezeket is megpróbálják filozófia történetileg értelmezni. Hogy itt egy kis Spinoza van, itt Bergson van, itt nem tudom én mi van, én nem szeretem, én nagyon amellett vagyok. Amit egyébként kimond, hogy a líra nem mehet a politika irányába, a közvetlen líra csak egyetlen irányba mozdulhat el, és az a filozófia. Ki mondta ezt? Na ezt, aki tudja. Na, kiállítatom a diplomát. Tudják, ki mondta ezt, hogy a líra nem mehet el más irányba, csak a filozófia irányába mélyülhet el, a politika felé egyáltalán nem mehet el, ezt Móricz Zsigmond mondta. Ki gondolná? Hát én is azt mondom, hogy persze, a nagy költészetben ott van a filozófia, a nagy filozófia, de nem szabad belemagyarázni az utókornak, nem feltétlenül kell. Ezekben a játékos versekben nem feltétlenül kell Spinozát keresni, meg Bergsont keresni, meg Nietzsét keresni, meg mit tudom én. Ezekben a játékos versekben azért van valami nagy ászpoétika, tudnék, tényleg a romantikus alanyi költészettel való szakítás. Ami az egyéb verseiben is ott van Babitsnál, ő az első, aki felfedezi, hogy itt a romantika után valahogy másképp kellene verset írni, és más lenne a versnek a lényege, és a... Hát, hogy mi lenne a versnek a lényege? A vers lényeg az, hogy vers, persze, nem az, hogy mondani valója van, az nem szabad. A újságcikknek is van mondani valója. A vers lényege az, hogy vers. De az óckodása a szimbolizmustól, a nagy képektől, az itt megvalósul rögtön az első korszakában a Babitsnak. Tehát egy kicsit az, amit a múlt órán olvastam is, hogy a vers, Rilke, amit mondta, hogy a vers nem érzés, hanem tapasztalat. Amit a T.S. Eliot mondta, hogy a poetry is not expression of personality, but an escape from personality. És ami nagyon érdekes, a Rakowski Zsuzsa 2002-ben az Élet és Irodalomban egy interjút csináltak vele, és abban mondta, hogy én úgy érzem, a versírás közben sokkal inkább leámlik az emberről a személyes élettörténet, és mindenféle meghatározottsága, mint akkor, amikor prózát ír. De még inkább a próza alanyi, a regény. És van, aki azt mondja, hogy voltak éppen minden regény önéletrajzi regény. A mai irodalomtörténet meg az önéletrajzi regényt is igyekszik úgy interpretálni, hogy dehogy önéletrajz, Isten őriz. Mintha az valami bűn lenne, hogy van az író, van az életrajz, mert akkor van élet is, meg esetleg van valóság, még akkor is, ha nem tudjuk definiálni, hogy mi az. Ezek a játékversek, avval, hogy ezt általános iskolában is lehet tanítani, és nagyszerűek, van egy poétikai hozadékuk. A szimbolizmustól és az alanyi költészettől van elfejlődés. És ez a második kísérlete, ami nagyon kísérlet marad, egy tárgyias költészet. Tehát a szimbolizmus azt jelentette, hogy minden szó mögött van valami. Ha leírom azt a szót, hogy asztal, akkor gondolkozni kell, hogy most akkor tulajdonképpen mit is akartam mondani, hogy biztos nem az asztalról van szó, az biztos, hanem mögötte valamiről. A tárgyas költészet meg az mondja, hogy menjünk vissza a szavakhoz. Hát asztal, asztal. Az Ezra Pound itt ezekben az években, itt a tízes években foglalkozott a japán irodalommal, meg a japán írással, és volt egy barátja, Fenolóza, az segített neki. És a japán írásban is, hát aztán különösen ugye, amikor a kínaival foglalkozott, akkor azt a rettenetes közvetlenséget tapasztalta, ami az írás a szó között van. Mert hát egész szavakat írnak le. És akkor jutott arra, hogy így kéne verset is írni. Hogy a szó az a szó, rettenetes, keményen, következetesen csak azt jelenti, de azt jelenti. És ez bejön itt nálunk a fiatal Babicsnál, a Balázsnak megjelenik az első verses kötete. A Balázs nagyon jelentékeny figurája ezeknek az éveknek, és hát nem csak azért, hogy az utókornak fönnmaradt, hogy a Bartóknak a librettó írója, hanem jó költő volt. Hát nem volt akkora, nem volt olyan tehetséges költő, mint a Adi, vagy a Babics, vagy a Kosztolányi, de valamit észrevett ebben, dedikálta neki a verses kötetét, a Balázs a Babics Mihálynak, és akkor ott észrevett valamit, hogy e felé megy. És akkor evel a kötettel kapcsolatban írta, mint egy ilyen tervet, hogy más nyelven és magának énekelget, mint szél kezében elszakadt levél, és talán nem ő, hanem a szél zenél. Tehát, hogy nem az alany, nem az én. Ez egy törekvés, ami megvan a Babicsban, hát aztán az a gyönyörű, hogy nem az énekes szüli, a dalszüli énekesét, ugye majd 32-ben. De ezt, hogy nem az énekes szüli a dalt, a dalszüli énekesét, hogy ne az én legyen az előtérben a lírai költészetben, hanem a dolog, a nyelv, ezt ma jobban tudja csinálni a Szabó Lőrinc, aki tovább megy, és akik ezt megvalósítják, azok az újholdas költők, a Nemes Nagy Ágnesék. Én amennyire hát, érintkezésben vagyok a mai, permai költészettel, úgy érzem, hogy itt most van egy visszatérés az alanyiság felé. És hát a harmadik, az egy nagyon izgalmas kísérlet, nem sikeres, de egy nagyon merész kísérlet. Ez a Folklore, a második ének című verses drámája, ugye, aminek a sztória az a Tihanyi kecskeköröm, nem adta ki. A felesége adta ki a halála után, csak egy rész, egy bámulatos nyelvi bravúr jelent meg a Nyugatba belőle, az a Gurgula, ismerik, olvassák el. Nem adta ki, ő is érezte, hogy ez nem sikerült, de maga Ugye a latin azt mondta, hogy in magnis voluisse sant, ezt a nagy dolgokban elég az akarás. Rájött arra, hogy jó, persze ez a Petőfi Népies Iskola, ezen túl vagyunk, meg nem szeretjük, meg nem kell a Szabolcska Mihály, meg minden, de valahol a folklór mégiscsak. Amikor a Bartókék, Kodályék elmennek népdal gyűjteni, és amikor a modern zene onnan újul meg, már itt ekkor. Ő is észreveszi, hogy az irodalomban is föl kéne használni a folklort, és erre van egy kísérlete, nagyon jelentős, mint kísérlet jelentős, tényleg nem olyan nagyon jó, ha elolvassák, de olvassák el, mert hát azért persze nagyon jó van megírva, meg minden, csak azért nem sikerült annyira, amennyire ő szerette volna. Tehát az első korszakban ott van ez a nyelvi játék, ott van az objektív költészet felé, 3 pont, és van ez a népies, folklórikus útkeresés. Ugye az első kötet a Levelek Iris koszorújából 909, ez elég késői. Hát addig már ott van 6-ba berobban. A cím is érdekes, mert benne van ő, az ő klasszika filológizálása, a klasszika filológus az Iris koszorújából, de az Iris az a szivárvány, tehát a sokszínűség. Kiemelném az Inhorációmat, a Messze-messzét, a lirikus epilógiát, és egy alig ismert versét, a Világosság udvarát. Volt egy PhD-sem, aki 10 évvel ezelőtt erről írta a disszertációját. Óriási vers. Mert a Világosság udvara az magyarul a Lichthof. Hát hogy lehet lírai verset írni a Lichthofról? Hát ha van valami vacakság, valami szürke, valami nem versbe való, akkor az a Lichthof. Egy remek verset ír a Babits. A második kötet, a Herceg hát, ha megjön a tél is, mi jut eszükbe erről a címről, hogy Herceg hát, ha megjön a tél is, ami egy versnek is a címe. Hát melyik francia költő? Hát persze, Villon. Ugye ez 11-ben jelenik meg. Hát itt a híres esti kérdés. A szombathelyi főiskola rendezett egy szimpóziont, megjelent egy kötetbe, 8-10-12 elemzés nagyon jó irodalomtörténészektől az esti kérdés versről. A Liget című folyóiratban megjelent egy remek tanulmánya erről a versről, összehasonlítva Vörös Martival, a Csonkor és Tündében az éjjel, a Kálai Gézának, az angol tanszék Kálai Gézának. Nagyon jó tanulmány. Keressék majd meg, és olvassák el. És hát külön jelenik meg a híres Lauda Mea. 16-ban jelenik meg a recitatív, ebben van ez az Új könyvekre című vers, amiből felolvastam, hogy talán nem ő, hanem a szél zenél, tehát ez a tárgyias költészet felé való elindulás. De olyan gyönyörű nagy versek, mint a Hiszek egy, a Mi atyánk húsvét előtt. Hát ezeket mindenki ismeri. De ha jönnek vizsgázni, ezekre kérdezni fogok, hogy újólag elolvasták-e. 1920-ban jelent meg a Nyugtalanság völgye, de azért ezek még a háború alatt írt versek, amiknek az etikai tartalmát emelem ki mindig. Ott van a humanizmus, ott van a háború ellenesség. De a 20 egy borzasztó komor év az ő életébe, mert a kommun alatt kinevezik egyetemi tanárnak, hát szétszették, hát nem tudom én, külön belépő jegyeket osztogattak, hogy menjenek, hogy mehessenek a teremben, mert nem fértek be, annyian jártak az óráira. Ugye, de hát a kommun bukása után kidobták még a nyugdíjától is, mert elég korán nyugdíjba lehetett akkor menni, ha valaki akart. Azt is visszavonták, rendőri felügyelet alá helyezték hosszú hónapokra, nem hagyhatta el az országot. A rendőri felügyelet az azt jelenti, hogy mondjuk minden héten be kellett menni a kapitánysággal, és ott várni, amíg valaki kiszorul, Babits, jelen, mondta, jó van, mehet. És akkor jelezni kellett neki, hogy ott van. hogy ott együtt voltam a héten elfogott zsebtolvajokkal, kurvákkal, mit tudom én. Nagyon megalázó, borzasztó év volt neki az 1920, de megjelent a Nyugtalanság völgye, és ezek főleg még hát ugye a korábbi években írott versei voltak. Van egy előszava nagyon szép, azt olvassák el. Ilyen a fortissimo, a Zsoltár gyermekhangra, a Zsoltár férfi hangra. Ezek a legszebb 20. századi magyar versek közé tartoznak. Egy nagyon izgalmas és érdekes dolog egy filozófus halálára című verse, az Emil Lask. Hát az Emil Laskot máig nem dolgozta föl a magyar szellemi élet. Egy nagyon érdekes filozófus volt, aki elesett az első világháborúba, hát erről szól a vers, ugye talányos, hogy honnan tudott róla a Babits, tehát a filozófiai műveltsége milyen nagyon kiterjedt volt. Mert hát voltak neki már művei, de inkább lettek volna. Hát azt mondták, hogy ebből nagyon nagy filozófus lett volna, ha el nem esik a fronton. Egyszerre hatott a fiatal Lukács Györgyre, ez a 19-ig tartó korszaka a Lukácsnak a legnagyobb korszaka, a szellemtörténeti korszaka, és hatott a Heideggerre. A filozófia történet azt mondja, hogy a Zenon Zeitre rendkívüli hatással volt az Emil Lasknak a fiatalkori művei, meg hát a Heidelbergbe a vele való beszélgetések. Talányos a irodalomtörténet számára, hogy honnan ismer, honnan tudta ezt a Babicsát, micsoda kultúrával kellett rendelkeznie, hogy ezt a verset megírja, és ez egy kicsit olyan volt, hogy az értékelmélet felé, nem annyira az ontológia felé és az ismeretelmélet felé, hanem az értékelmélet felé kell menni a filozófiának. Valami ilyesmi volt a kezdeti Emil Lasknál, és ezt olyan nagyon jól észreveszi a Babits, hát ezt csak úgy tudta észrevenni, ha olvasta az Emil Laskot németül. Erről szól a vers. És hát ehhez ugye hozzá kell tennem, hogy itt ugyancsak elesik az első világháborúban a Zalai Béla, akire azt mondták, hogy ennek a korszaknak a legjelentősebb magyar filozófusa lett volna. Ő is ott volt, a prehuszerliánus filozófiáknál együtt volt velük. Még talán minden munkáját máig nem adták ki, még van kéziratos munkája az akadémiai könyvtárban. És hát róla nem ír a Babits, de egy prózai írásában megemlékezik a Békási Ferencről, 2SY, hogy elesett a keleti harctéren, amiben hát van egy ilyen mozdulat, hogy hát a legjobbak esnek el. Már társadalmilag a legjobbak. Mert hát ő egy komoly nemesi család, a Békási. De mi utókor nem az szerint emlékezünk meg a Békási Ferencről, hogy egy ilyen úgynevezett jobb család volt, tényleg egy jobb család volt. Övéké volt Zsenje, ahol most az Írószövetségnek van egy ilyen nyaraló üdülő helye, a Sipos tanárról szokott oda lemenni, egy gyönyörűség, egy kastély. Hanem azért emlékezünk meg róla, mert a Bloomsbury körbe tartozott. Ugye, tehát a Virginia Woolfékkal volt együtt. Kevés ilyen intellektuális körnek a híre maradt fönn, ugye az angoloknál az volt ez a Bloomsbury kör, a későbbi nagyok oda jártak, nagy a Keynes, a nagy gazdaságszociológus, a legjelentékenyebb írók. Azért az a nevük, hogy Bloomsbury kör, mert ez a Bloomsbury egy nagyon szép negyed Londonban, a British Museum mögött. Sétáljanak el egyszer arra. És vannak esztétikai művei a Békásinak, hát úgy külön nem adták ki, meg versei is vannak, azok nem olyan nagyon jók. De jelentékeny fiatalembernek indult, és elesett a fronton. Nagyon komoly veszteségek érték a magyar kultúrát is az első világháború idején. És van egy vers, amit kérem, hogy olvassanak el, ez a Szent Mihály. Ez a legnehezebben elemezhető Babits vers. Hogy most akkor mit akar? Ott idéz Eötvöst, az önzés ellen, és végül az önzés mellett. Most akkor az önzés ellen, vagy az önzés mellett, és hogy van? És hát a Szent Mihálynál ugye az ő neve, a Mihály is szerepet játszik. Nagyon érdekes vers, hogy kevéssé ismert és nem nagyon elemzett vers. Még a Rába se sokat ír róla. Tudják, a legjobb Babits monográfia, de szerintem a legjobb portré monográfia, amit a magyar irodalom történetben írtak, jobb, mint a Horváth János akármelyik könyve, a Petőfi monográfiát, sokkal később. Persze az a Rábának a Babits könyve 19-ig, az bámulatos. Hát minden versről, mindenről szó van benne, a teljes filozófiai háttérrel, és hát a Rába, az én megítélésem szerint a Rába György nem kisebb jelentőségű költő, mint a Nemes Nagy Ágnes. Hát ott volt az Újholdban, ő is úgy is van megírva ez a monográfia. Nem könnyű olvasmány, mert olyan tudásanyag van benne, de kézbe kell venni. Jön a 20-as évekbeli fordulatot jelző első kötet, 25-ben jelenik meg, de hát a 20 és 25 közötti versei is benne vannak, ez a Sziget és tenger, a gyönyörű prózai bevezetőjével a örökkék ég a felhők mögött, ami egy nagyon komoly álszpoétika, örökkék ég a felhők mögött, vallomás helyett hitvallás írja a címnek. Első könyvem, első oldalára soha meg nem elégedés himnuszát írtam be, nincs jogom hát panaszkodni, ma is elégedetlenül futok még, sokat szereztem, sokat el is dobtam. Mi tart föl? Mi a gyökér, amely nem szakad el, mely elpusztíthatatlan táplál valami kimeríthetetlen erővel? A hit, az élet ereje, az ember, ha egyszer él, akkor valamiben hisz. Ha nem hinné, hogy valamiért élnie kell, akkor nem élne. Ezek szavak, Tolsztói szavai járnak az eszembe, és vizsgálom, mit hiszek. Az örök kék ég, minden felhők mögött kimondhatatlan optimizmus. Én hiszek a harcban, az ész harcában a vakerők ellen. Nincs írónk, hát ott van a Kosztolányok, persze a Marcus Aurelius, a gyönyörű hitvallás a racionalizmus mellett, de nincs írónk, aki ilyen erővel, ilyen haraggal támadna az irracionalizmusra, mint a Babits egész életébe. Magyar vagyok. Lelkem, érzésem örökséget kapott, amelyet nem dobok el, a világot nem szegényíteni kell, hanem gazdagítani. Én hiszek a testvériségben. Nem olvasom az egész szöveget, olvassák, mert nagyon szép próza. Én katolikus vagyok. Azaz hiszek a nemzeteken felülálló, egész világnak szóló katolikus igazságban. Tudják, a katolikus azt jelenti a szó. Más szóval hiszek az igazságban, mely túl van a politikán, életünk helyi és pillanatnyi szükségletein, az én egyházam nem nemzeti egyház. Nem vagyok puritán, az én üdvösségemnek nem elégséges az, ami szükséges, ami itt és most szükséges. Ez a protestantizmus ellen szól. Ugye a puritanizmus. Hiszek a művészetben, mely kinyitja elénk a világot. És ezt most írják föl. Kalepata kala. Ezt latinosan írja C-vel. Tehát calepa, ta. Calepa egy szó, ta középső szó, és cala görög. Azt jelenti, hogy ami szép, az nehéz. És az egész modern művészet erről szól, az nehéz. Ami szép, az nehéz. Az anyag ellenáll. Erről Adival kapcsolatban mondtam már, ez a bizonyos szemantikai fal, meg a Ortega. Hiszek a békében, hiszek a harmóniában. A régen elzengtek Szapfó napjai, hát híres vers. Itt van egy kicsit az avantgárd ellen szólva, van egy anya, Lira meghal. Halász Gábornak van a híres tanulmánya, a Lira halála meg. Hogy hát vége a költészetnek, hát a formátlanság jön meg az egész életbe. Az Istennek halnak az ember él, az a 29-es kötet. Itt van a gazda bekeríti házát, itt van a cigány a síralomházban, ezek nagyon ismert, nagyon szép versek. 30-ban jön a versenyt az esztendőkkel. A 29-es kötet Az, amiről a József Attila írja azt a híres kritikáját, és ezzel szegény tönkreteszi az életét, a saját életét. A Babics és a körülötte lévő kör, hát persze föl van háborodva, vagy hogy lehet a Mihályról így írni, meg van egy vers, amit átír. Nem csak azt írja a kötetről, hogy nem jó, meg egyáltalán nem jó, hanem átírja a Gondol kereplője című verset, átírja, az egészet átírja, csak két sort olvasok belőle, az mondja Babics, a csupasz fák csúcsa, mint tűkhegye bögbe az égi flanelba. És erre azt mondja József Attila, mert ez csúnya. És így írja át, csupasz fák gémberedő ágát puha, gyolcs ködbe csavarja fedi. Én pályakezdő koromban írtam erről egy tanulmányt, és oda voltam, hogy hát a József Attilának van igaza. Hát milyen nagy költő volt, észrevette ezt, átírta, mennyivel szebb az, hogy a csupasz fák gémberedő ágát puha gyolcs ködbe csavarja fedi, mint amit a Babics írt, hogy a csupasz fák csúcsa, mint tűkhegye bögbe az égi flanelba. Most öregségemre rájöttem az elmúlt 10-15 évben, hogy a Babics a szebb. A Babics a szebb, mert az a modernebb, az a keményebb. Ez a puha gyolcsköd, ami a József Attilánál is néha föltűnik, és hát a Kosztolányi verseibe ez a puha gyolcsköd mindig jelen van, ez nem a modern költészet. A modern költészet keményebb. És a Babicsa modernebb, és a Babicsa szebb most már szerintem. Már nem fogom átírni azt a korai tanulmányomat, csak most elmondom maguknak, hogy oda voltam érte. Hol vannak a régi, könnyű dalok? Kérdezi ebben a korban a Babics, ugye? Ezek a játékos versek korábbi. Az is ilyen inkább puha gyorsköd volt. És azt mondja, hogy nem. Hát a kidolgozott, szép, zárt formák zengése mélyebb fekvésű lesz ebben a korszakában Babicsnak. Kerüli a túlszínezést, a nagy képeket. A rezzenetszerű finom megfigyelések a meditatív elmét szólították meg az olvasóban. Meditatívebb lesz, és keményebb lesz, és én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly változás, és ez egy nagyon komoly változás előjele az egész magyar költészetben, ami majd úgy határszerűen, hogy most itt a határ, az az új hold lesz. A Nemes Nagy Ágnes, a Rába, Pilinszky, meg a többiek, és akkor onnan jön egy költészeti fejlődés, aminek aztán a következő nagy fordulópontja, és utána már úgy se lehet írni verset, mint a Nemes Nagy Ágnesék, az a Tandori Dezső. Azt nem merem mondani, hogy most van egy újabb fordulat, és milyen irányú, úgy érzem, hogy van, de nem tudnám artikulálni, mert nem ismerem annyira. Már ilyen életkorban az ember egy kicsit elengedi, már nem tudok mindent elolvasni, már nem tudok mindent értékelni. A 70-es évek végéig igen, mindent elolvastam. És úgy tudtam képet formálni a dolgokról. Most már erről a legújabb költészetről nem merek maguknak mondani, csak olyan nagyon-nagyon feltételes módban, mintha lenne egy bizonyos fajta visszatérés az én költészethez, persze egy más dimenzióban, mint itt a nyugat első korszakában. És hát ugye a versenyt az esztendőkkel, ott van a mind különös hírmondó, amiről egyébként József Attila, legenda szerint József Attila azt mondta, hogy a legszebb magyar vers. Nincs bizonyítékunk rá, ezt a aranyos, tüneményes, kedves Devecseri Gábor írta le, hogy egy társaságban valamit játszottak, hogy valaki nem, szóval mindenki szavaljon el egy verset, és ketten voltak, akik a mind különös hírmondók választották, az egyik a József Attila, aki visszalépett. Hát azt mondta, nem adom a szavad, de hát azért ez a legszebb magyar vers. De senki más ezt nem jegyezte föl, de úgy valahol a József Attilának persze igaza volt, mert ez gyönyörűséges vers, a mind különös hírmondó. Aztán van ennek egy ellenpárja, ugye, hogy rettenetes harag volt, rettenetes szegény József Attila, az amúgy is olyan nyomorult életét tönkretette ezzel a kritikával. Hát valószínűleg attól, ugye, az a heti lap, ami megindul 29-ben, attól, az is olyan, mint a hét, attól nem lehet beragozni egy magyar mondatba. Hát a Zsolt Béláik, el tudom képzelni, a Zsolt Béláik, akik nem szerették a Babicsot, tüzelték a József Attilát. Üld meg nekik, Attila! Bögöljön meg el a ronda Babics! És akkor ez megírta, bizony igazságtalan, még akkor is, ha volt benne valami igazság, és hát a Babics akkor nagy hatalom volt, nem lett volna szabad. Kosztolányi, egyedül Kosztolányi állt a József Attila mellett, hát azt tudják éveken keresztül. Ő javasolta a Baumgarten kuratóriumba, hogy a József Attila kapjon, és nem kapta, és a következő mi József Attila kapja. És a József Attila közben írt egy ugyanolyan kritikát őról, a Kosztolányiról, amiben megírta, hogy ez az igazi polgár, hát ez nem kell nekünk. Ez a költő. De hát a Kosztolányi volt olyan nagy ember, hogy hát a József Attila különben is ilyen picike volt, a Kosztolányi meg egy gyönyörű nagy ember volt, hogy hol van Attila? De írt egy verset hozzá. És akkor azt mondta neki a Kosztolányi, hogy Attila, ne hozzám írj verset, az Isten áldjon meg a Mihályról. Hát soha nem kapsz Baumgarten díjat. És akkor írt egy verset, gyerekek, egy gyönyörűségest, az a magad emésztő. Nem jelent meg, nem merte odaadni a Babicsnak. Azt úgy kell írni a címet, hogy ilyen szögletes zárójel, magad emésztő, 3 pont, szögletes zárójel bezárva, mert nem adott címet neki, vannak ilyen versei a József Attilának, hát egy gyönyörűséges vers. Hogy valahol összetalálkoznak a Gellért téren, vagy nem tudom, milyen a villamosba, és akkor kalapot emel a Babicsnak, és akkor arra gondolom, hát tulajdonképpen lehettünk volna barátok. Gyönyörű vers. Én az egyik legszebb József Attila versenek tartom. Ezt a verset a Szabolcsi Miklós úgy lenézi, hogy hát ez azért nem tartozik a legszebb versek közé. 33-ban írta. Akkor írta, amikor az ódát. És 33 nyarán volt egy írótalálkozó Lilafüreden, nagyon híres írótalálkozó, és arra elment a József Attila, és úgy volt, hogy elmegy a Babics is. És hát tudhatjuk, hogy arra gondolta, hogy ott fölolvassa, vagy odaadja neki. De hát a Babics nem ment el. A Berda Józsefről tudjuk, borzasztó jó költő volt a Berda József. Azt is ismerni kell. Egy szobában laktak ott a szállodában, vagy nem tudom mihol, és ő neki fölolvasta ezt a verset. Tehát ő úgy emlékezett vissza, hogy akkor már nyáron kész volt, azóta ezt az irodalomtörténet vitatja, hogy mikor írta, hányba, mindesetre ez egy 33-as vers, és nem adta oda a Babicsnak, és nem is jelentette meg ezt a Németh Andor, amikor a halála után, a József Attila halála után összerendezte az első igazi gyűjteményes kötetet, akkor vette bele, tehát el lehet képzelni, hogy a Babics ismerte, de nincsen adatunk rá. Gyönyörű, szép vers. Úgy olyan félszeg dolgai vannak, már 30-31-től kezdve, hát olyan nyomorba élt, hogy kénytelen volt olyan, hogy a Babicsnak levelet írt, hogy hát a Baumgarten kuratóriumtól kapjon valami segélyt. Azt mondja, hogy a feleségemmel száraz kenyeret eszünk már napok óta. Rettenetes nyomorba élt. Elképzelhetetlen nyomorba élt a József Attila is, és a Babics adott is neki pár száz penkőt. De a Baumgarten díjat azt nem kapta meg. Kis díjat kapott. Kosztolányi verekedte ki. Nem lehetett könnyű ember a József Attila. Nem kelthette így vis-a-vis egy teljesen normális ember benyomását. De hát mégis legalább a kis díjat, meg megkapta a nagy díjat, de akkor már meghalt, akkor halt meg. Ugye mindig decemberben volt az ülés, valahol a kuratórium fölment a Babics lakására, és akkor ott szavaztak, és végre megkapta. De január, mindig január 17-én, 18-án, az volt a Baumgartennek a születésnapja, vagy a halála napja, akkor osztottánk, és addigra meghalt, tehát decemberben meghalt. És akkor a alapító okirat az úgy szólt, hogy a halála esetén a család a negyed részét kapja a díjnak. Hát az 3000 pengő volt, gyerekek, akkor 3000 pengő, az nagyon sok pénz volt abból. Szinte egy évig eltengődött egy író. És épp a napokban olvastam Móri Zsigmondnak egy ilyen kis, vannak ilyen kis szöszenetei, amiket máig nem rendeztek sajtó alá, ott van a Petőfi Múzeumban, kéziratban, és azt írja, hogy hát, hogy milyen korrupció van. Azt mondja, az állami hivatalnokok között van, aki 240 ezer pengőt keres egy hónapban. És 3000 pengőből megélt volna egy évig. Hát akkor is ilyen korrupt világon. Tehát a magademésztő, én azt elemzem elég részletesen, azt tessék a honlapomon megnézni, hogy mi az epoké, és mi az apostrofé. Mi az epoké vers és az apostrofé vers között a különbség? Hogy ez egy apostrofé, mert odafordul a Babicshoz. És az óda, az pedig egy epoké. Az epoké az egy huszárli kifejezés, az azt jelenti, hogy úgy beszélni, írni valamiről, hogy abban semmiféle értékelés ne legyen. Rettenetesen nehéz. Szinte nem is lehet. A görög filozófiában jön. Hát ugye az óda meg a világ egyik legszebb szerelmes verse, és azt odaadta ennek a Marton Évának, aki egy orvosnő volt, odaadta neki, és ácsorgott a ablakuk alatt. És amikor a férj meglátta a verset, akkor a tűzbe dobta. Ilyen. Ha tudta volna ki a József Attila, akkor nem dobta volna a tűzbe, a gyerekei sarokházat vettek volna a kéziratban, ha csak viccelek. És akkor van egy kötete, 37-ben jelenik meg, az jelenik meg életébe utoljára, az újabb versek, és ott van az ősz és tavasz közt, ott van a Balázs Zsolás. És most nincs időnk, de a következő órán fölolvasom maguknak, de olvassák el addig. Aztán én azt mondjam, fölolvasom a Zengő Légy Pokol című versét, az egy nem ismert vers, és ahogy a József Attila azt mondta, hogy a mind különös hírmondó az a legszebb magyar vers, én nekem azt mondta a Vörös Sándor, hogy ez a legszebb Babits vers, egy gyönyörű vers. Zengő Légypokol.
Elhangzott Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. Kenyeres Zoltán, Babits Mihály életműve. Az ELTE BTK-n 2009. november 12-én elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Baksa Máté. Vágta Kenyeres Balázs.